legyen a mi Úrunktól Istenünktől, aki teremtette a teget és a földet, és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg tanításképpen Isten igényét, ahogyan szól hozzánk a Tesszalonikaiakhoz írt első levél, 4. részéből, a 13. verstől. Itt szól hozzánk Isten igénye. Tehát első Tesszalonikai levél, 4. részének 13. versétől. Nem szeretnénk, testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által, vele együtt. Azt pedig az Úr igéjével mondjuk nektek, hogy mi, akik élünk és megmaradunk az Úr eljöveteléig, nem fogjuk megelőzni az elhunytakat. Mert amint elhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak, azután mi, akik élünk és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a levegőbe. És így mindenkor az Úrral leszünk. Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az igénkkel. Amen. Isten áldja meg az ő igényének a hallgatását és szívünkbe fogadását. Gyertek, imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk téged, Úr Jézus Krisztus, valljuk mi is, hogy te föltámadtál, élsz, és várjuk a boldog reménységet, amikor veled együtt mi is fel fogunk támadni. És ott élhetünk majd az örök életben és az üdvösségben. Köszönjük az igét figyelmeztetését, hogy vigasztaljátok egymást ezekkel az igékkel. Megvalljuk előtted, hogy rossz vigasztalók vagyunk, mint jó barátaink. Csak az igazságot tudjuk, és csak az igazságot mondjuk, de a beszédünkben nincs ott a te vigasztalásod, a te erőd, az örök élet reménysége. Kérjük szépen, hogy bocsáss meg, amikor csak azért beszélünk, mert valamit mondanunk kell. És kérünk, bocsáss meg, amikor nem megyünk őszintén feltárni a szívünket, mert attól félünk, hogy a másik megver. Vagy pedig valami megjegyzést tesz velünk. Kérünk szépen, hogy te adj nekünk vigasztalást az örök élet reményében, és a Szentlélek által tégy bennünket, Úrunk Istenünk, a te vigasztaló gyermekünk. Könyörgünk hozzád, hogy ma is szólíts meg bennünket az ige által. Bár megvagyunk, nem vagyunk méltók, hogy mint Atya szólj a gyermekeihez, de kérünk, hogy a méltatlan voltunk ellenére is újra szólj, taníts, mutass utat, bátoríts bennünket, erősítsd a szívünkben a reménységet, és add, hogy el ne veszítsük a jó utat, amelyik hozzád az örök életre vezet. Amen. Megvalósítjuk a mi bűneinket, ő és igaz az Isten, hogy megbocsássa a mi bűneinket, és megtisztítson bennünket minden hamisságtól. Nincs azért mi már semmi kárhoztatásunk azoknak, akik a Krisztus Jézusban vannak, akik nem a test szerint, hanem a lélek szerint járnak. Amen. Foglaljuk el a helyünket. A 265. dicséretünket énekeljük el. 565. dicséretünket, amely Istennel járni, lakozni. Úgy szoktuk ezt az éneket mindig elénekelni, hogy először elénekeljük a szokott normál hangerővel, utána pedig ezt az egyetlen egy verset még egyszer csendesen elhúzoljuk, elzűnöljük mindjárt. De először a szokott hangerővel énekeljük el. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, ahogyan szól hozzánk a zsidókhoz írt levél 11. részéből, az 5. versből. Az elmúlt vasárnap már elkezdtünk egy sorozatot a hithősökről, most a 11. rész 5. versét olvasom. Hit által ragadtatott el élők, hogy ne lássom halált, és nem találták meg, mivel elragadta őt az Isten. Elragadtatása előtt azonban bizonyságot nyert arról, hogy Isten szemében kedves. Amen. Foglaljunk el a helyünket. Kedves testvérek, ki volt ez az Énok, akiről azt olvassuk az igében, hogy hit által ragadtatott el. Sokáig azt hittem, hogy csak egy jelentéktelen szereplője a Bibliának, akiről csak egy mondat van a Bibliában, de nem egészen így van. Több gondolat is szerepel a Bibliában. Azt olvassuk, hogy gyermekei voltak, unokái voltak. Hívő életet ért, nem egy nemetességben bezárkózva érte meg a hívő életét, hanem Istennel járt úgy, mint édesapa. És Istennel járt úgy, mint nagyapa. Istennel járt úgy, mint valakinek a férje. Az élete minden helyzetében ez volt a jellemző rá, hogy Énok Istennel járt. Azt olvassuk róla a Jakab levele első részének a 14. versében, hogy ezekről is proféták pedig Énok, aki Ádámtól fogva a 7. volt mondván, íme eljön az Úr az ő sok ezer szentjével. Tehát azt is olvassuk róla a Júdás levelében, hogy ő profétált. Tehát világosan beszélt az embereknek Isten hatalmas dolgairól. A neve alapján pedig sok tehetségére következtethetünk. Az évnok név a hébreben azt jelenti, hogy fölszentelt, beavatott, tudós, illetve képzett, felkészített ember. Mindezek alapján arra következtethetünk, hogy ez az Énok egy nagy formátumú személy lehetett. És az a különös, hogy mégsem ezeket a nagy formátumú dolgait írja le a Biblia. Nem a nagyszerű profétálását, bár azt is megemlíti, hanem azt emeli ki az életéből, mint legfontosabb, hogy ő Istennel járt. És ez a mai világban is így van. Biztos vannak itt közöttünk olyanok, akik valamilyen könyvet írtak, szakkönyvet vagy egyéb más szép művet, akik nagyszerű dolgokat hoztak létre. De higgyük el, hogy az életükből nem ez a legfontosabb, hanem az, hogy Istennel járunk, vagy sem. Ha Istennel járunk, akkor megáll bennünket az Isten. Akkor az ő igéje által megszenteltetünk. Az ő erői átjárják az életünket. És ahova megyünk, oda áldást fogunk vinni. Énokból is ezt jegyzi fel a Biblia, hogy Istennel jár. Ez az ő életének a legfontosabb része. Mit jelent Istennel járni? Az interneten feltettem egy körkérdést, hogy mit jelent ez, hogy Istennel járni, és megpróbáltam sok-sok véleményből leszűrni, hogy ez ki, hogy fogja fel. Istennel járni annyit tesz, hogy naponta feladjuk a késztetést, hogy magunk kormányozzuk az életünket, és bizalommal Jézus Krisztusra bízzuk magunkat. Elismerjük, hogy ő tudja, hogy mi a legjobb nekünk, és elfogadjuk. Annak ellenére, hogy menet közben nem tudjuk előre a hogyan és a miértet. Valaki így fogalmazott, hogy elengedhetetlen, ha valaki Istennel szeretne járni, hogy naponként személyes közösségben legyen az élő Istennel. Csak úgy tudunk hitben járni, ha feltétel nélkül bízunk abban, hogy Isten képes irányítani az életünket. És őre bízunk magunkat, mert tudja, hogy nekünk mi a legjobb. Istennel járni egy személyes, belsőséges kapcsolatot jelent. A fiatalok, hogyha fiúkarról a lánynak, a lány pedig örökrán fogadja, akkor így szokták mondani, hogy együtt járnak. Keresik a másik szívét. Keresik a másik örömét. Valami ilyet jelent az is, hogy valaki Istennel jár. Az Istennel járás nem jelent más, mint hogy valaki a hétköznapokban csendesen imádkozik. És ha így imádkozik, akkor Isten egy bizonyosságot ad neki, hogy elfogadja ezt az embert. Nem azért, mert ez az ember jó, vagy jobbak a cselekedetei, mint másoknak. Ez egyáltalán nem számít. Nem lehetünk jobbak, mint mások. Nem is van. Hanem szeretettel elfogad Isten kegyelemből. Énok elragadtatásának az előfeltétele ez a hit. egyik versre majd fogjuk olvasni, hogy hit nélkül senki sem lehet kedves Istennek. Tehát ha Énok kedves volt Istennek, akkor ott kellett, hogy legyen a szívében a hit. Nem a cselekedeteink, nem a nagy eredményeink, hanem az Istennel való személyes kapcsolat a legfontosabb az életünkben. Mit jelent Istennel járni? Egy fiatal lelki pásztor leírta, hogy ő egyházi iskolába járt, és ő nagyon sok mindent megtanultak a hitről. És egy kiváló lelkésze volt, akire mindig nagy szeretettel emlékezik. De őt Jézus Krisztus útjára a hívő nagymamája vezette, aki kicsi korában összekulcsolta a kezét imádságra, beszélt neki Jézus Krisztusról, és megtanította Jézus követésére. Én azt gondolom, hogy ennek a nagymamának az élete fejezi ki a legjobban, hogy mit jelent Istennel járni. Egy ilyen életet. És ha valaki Istennel jár, akkor az unokája, dédunokája életében is nem lesz ennek az áldása. Valahogy így volt ez Énok esetében is. Ő is Istennel jár. Nem tudjuk, hogy milyenek voltak a gyermekei. Unokáit sem tudjuk biztosan. De a dédunokáját tudjuk, hogy az egy Istentől gazdagon megáldott ember volt. Az özönvíz előtt egy romlott világban él ez a dédunoka. Noé. Annyira elhatalmasodott a bűn abban a világban, hogy Isten megbánta, hogy teremtette azt a világot, és elpusztította özönvízzel. De Noé életbe maradt. Nagyon sokszor így van, hogy egy-egy dédapának a hívő emléke olyan mélyen beívódik a gyermekei, unokái, dédunokái szívébe, hogy az ott elkezd felnövekedni, gyümölcsöt terem. Nem múlik el nyomtalan. Az Isten igéje nem csak egy üres beszéd, hanem megtenni a gyümölcsét. Énok életében aztán megteremte a gyümölcsét, talán a gyerekében, meg az unokájában, de a dédunokájában, Noéban egészen biztos. És akinek a példáját hoztam, annak a fiatal lelkész nagymamájának az ige hirdetése, magvetése, imádsága megtermette a gyümölcsét az unoka életében. Istennel járni a legnagyobb áldás. Mi azért járhatunk Jézus Krisztussal, mert ő velünk jár. Ha nem járna velünk, akkor mi se járhatnánk vele. Ezt ígéri a Biblia, hogy nem hagytok el. Nem sietek el előtted, és nem maradok le mögötted. Együtt jön velünk az életünk útja. És akár hogyan is alakul az életünk, egész biztosan számíthatunk rá. Ez a legnagyobb dolog, hogy kívül emberként Krisztussal járhatjuk az életünk útján. Hogy mondjam el, újra Túrmezei Erzsébetnek azt a csodálatos szép írását, amelyikben leírja azt az álmát, amikor tengerparton sétál, és látta visszatekintve a lábnyomait. És ahogy így visszatekintett a lábnyomok kapcsán, megelevenedett előtte az egész élete, hogy mikor, merre kellett elhaladnia. És azt vette észre, hogy ott van mellette egy másik lábnyom is, Jézus Krisztusé, aki végig elkísérte őt az élete útján. De aztán éppen ott, ahol az élete a legnehezebb volt, a legmeredekebb, a legveszélyesebb, ott nem látott így visszatekintve csak egy lányom, csak egy párat. És azt kérdezte, hogy hol voltál, Uram? Hogy csak egy pár lábnyomot látok? És az álomban az a válasz hangzott el, hogy gyermekem, azért nem látod a másik lábnyomot, mert ilyenkor az ölelben vittelek téged. Nagy dolog, hogy Krisztussal járhatunk. Mert az életünk legnehezebb részében nem csak egyszerűen belejárunk, hanem az ölében visz bennünket. Megtart, megsegít. Szeretném, ha a testvérek elgondolkoznának a mai Isten tiszteleten, hogy milyen is a kapcsolatuk az élő Istennel. Hogy vajon a mindennapi viselkedésem kedves Istenem? Belsőséges a kapcsolatom? Személyes? Testvérek, te sokszor előfordul lelki pásztorként, hogy valakiket látok a templomban, és akkor egyszer csak hallom a hírt, hogy elváltak. Lehet, hogy már évek vagy évtizedek óta nem volt belsőséges kapcsolatuk egymással. Én sem tudom, hogy nektek Jézus Krisztussal belsőséges kapcsolatotok van-e. Imádkoztok-e hozzá? Megbeszélitek-e vele az életetek dolgait? Vagy úgy élsz mellette, mint akinek ez az egész kapcsolat már egy kicsit a terhére van, szeretnél is szabadulni tőle, de még nem hoztad meg azt a döntést, hogy itt vagy önüveket. Bensőséges kapcsolatod van-e Jézus Krisztussal? Engedje-e, hogy ő vezesse. Feltárod előtte a gondolataidat, az érzéseidet. Elmondod-e neki mindazt, ami neked örömet jelent, vagy ami téged vált. Egy félreértést hagyoszlassak el. Az még nem jelenti, hogy valaki Istennel jár, hogy gyerekként jó kisfiú, jó kislány szerepe van. Nagyon sokszor megfigyeljük, hogy vannak olyan fiatalok, gyakran hívő családban, akikre 14 évesen nagyon büszkék a szüleik. És ha az édesanyja vagy az édesapa mégis bemegy az iskolába, akkor a tanárok azt mondják, hogy jaj, apuka, nem magának kellett volna idejönni, hát a maga gyerekéről csak jól tudunk mondani, hogy minden rendben van, nagyon köszönjük, hogy elfáradt ének közé, örülünk a gyerekének. Bár azok jönnének, ahol a gyerekkel sok probléma van, de hát azok nem jönnek. Ezek azok a gyerekek, akik kamaszkorukban sem lázadnak, hanem mindig mindenütt a legkonformabb viselkedésűek. És aztán azt figyeltem meg, hogy 18 éves, 20 éves korukban, mintha kifordulnának önmagukból. És teljesen mások lesznek. Mintha más értékeket választottak volna, úgy kezdenek el viselkedni, rájuk sem lehet ismerni. Nem Istennel jártak. Jó kisfiú, jó kislányok voltak. Úgy viselkedtek, ahogy viselkedni kell. De nem mertek önállóvá válni. kamaszként lázadni. És a felnőttkori lázadásuk az sokkal fájdalmasabb, mint egy kamaszkori lázadás. Amikor valaki Istennel jár, az nem azt jelenti, hogy nincs nehézsége az életének, vagy nincs nehézségbe. 10 éves gyerekkel mindig van nehézség. Hanem azt jelenti, hogy úgy, mint egy szerelmes, mindig szeretettel gondol a társára, és igyekszik mindent megtenni, hogy társának az életét boldoggá tegye. Tehát Énokról azt tudjuk, hogy Istennel járt. A másik, amit tudunk, hogy 365 évet élt. Az özönvíz előtti emberek úgy tűnik, hogy hosszabban éltek, mint a minek. Matuzsálemről azt olvassuk, hogy egészen hosszú életet élt. 900 évnél is többet. Ezekhez képest Énok egészen röviden élt. De lehet, hogy az életének a tartalma az rövid volt, de a tartalma az nagyon is mély volt. Talán a szülei azt kérdezték, hogy miért ilyen röviden él, meg a gyermekei. De teljes életet élt. Ez a 365 a teljességnek a szimbolikus száma a Bibliában. Teljes életet él. Nagyon sok ember fiatal hal meg, és teljes életet él. És van nagyon sok ember, aki öregen hal meg, és azzal hal meg, hogy én nem értem igazán. Amit esztendők elmúltak mögöttem, az nem az igazi volt. Nagyobb részük nyomorúság volt, meg fájdalom, meg keserűség. Mi nem tudjuk, hogy miért halnak meg gyerekek, meg csecsemők. Nincs erre semmi magyarázatunk. Ha valaki hitetlen, akkor ezért is az Istent vádolja. Ha valaki a zöld lobbihoz tartozik, akkor azt mondja, hogy azért, mert az emberiség egy olyan fokú környezetszennyezést hozott létre, ami következtében sokkal több van rák, meg az egyéb fertőzés, meg mit tudom én, milyen betegségek. Mindenki a maga felfogásához képest keresi az okokat arra, hogy miért van ennyi rákbetegség és ennyi szenvedés. Vannak olyan testvérek, akik mindenképpen harcolnak az atom energiának mindenféle felhasználása ellen, azért, mert tudják, hogy amikor az 1960-as, 70-es években olyan sok kísérleti atomrobbantás volt, annak a következményében orvosiak bebizonyított, hogy sokkal több rákbetegség volt azokon a vidékeken. Tehát ki ezzel, ki azzal indokolja, hogy miért halnak meg olyan nagy számban gyermeket is, fiatalok is. Nem tudjuk. Isten a titkoknak a tudója. Én bízunk abban, hogy ő semmit nem tesz értelmetlenül, hanem még a rosszat is úgy tudja formálni, hogy az a javunkra van. Noéról ezt olvassuk, hogy Noé Istennel járt. És amikor ez a teljes élet a végéhez ér, akkor Isten magához vette Énokot. A festmények úgy ábrázolják ezt, hogy látszik, amint egy felhőben elragadt, akik élünk. Mások pedig abból indulnak ki, hogy leírja a Biblia, nem találták meg Énokot. Tehát, hogy a barátai ismerősei keresték, és sehol nem találták. Keresték, hogy hát, ha valahol meghalt, de azt se találták. Hát, ha valami vadállat érteszik, de annak se látták semmi nyomát. És mivel hívember volt, Isten eljárt, ezt mindenki tudta róla, ezért arra a következtetésre jutottak, hogy Isten magához vette Énokot. Két valakiről tudjuk, hogy Isten a halál nélkül magához vette őket. Énokot és Illést. De nem indokolja meg a Biblia, hogy miért. Sokféle feltételezés van ezzel kapcsolatban. Nem érdemes a részletekbe bemenni. Énokot elragadta az Isten. És ez az elragadtatás az előképe annak, hogy egyszer mi is vagy elragadtatunk. Pál apostol leírja, hogy ez kétféle formában történhet meg. Megtörténhet úgy is, hogy a halálunk percében eljön értünk Jézus Krisztus és magához vesz bennünket. Ez az a természetes út, hogy mindenki meghal közülünk. De egy másik lehetőséget is felvet az apostol, mégpedig az, hogy az utolsó pillanatban egy szempillantás alatt erre a földi testre felöltözzük a mennyei testet. És leírja, hogy ez nagyon szeretné. Nagyon reméli, hogy így fog történni. De akár hogyan is történik, az a legfontosabb a számára, hogy Krisztussal lehessen együtt. Akik a Krisztuséi, azok Krisztussal együtt el fogunk majd ragadtatni. Vagy úgy, hogy Jézus Krisztus visszajön értünk, vagy úgy, hogy az utolsó pillanatban egy harsonaszóra felöltözzük a mennyei testet, és halál nélkül megyünk át az Atya mennyei országába. De hagyd mondjam, akár így, akár így történik. Mi nem a halált fogjuk látni, hanem Jézus Krisztust fogjuk látni. Jézus mondta, hogy eljövök és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. És ez, hogy magamhoz veszlek titeket, ez fontosan ugyanazt jelenti, mint amikor egy szörnyűség történik. És az édesanyja az ölébe veszi a gyermekét, betakarja a szemét, hogy a gyerek csak az édesanyjának a szívverését hallja, és átviszi azon a szörnyűséget. Ugyanígy tesz majd bennünk Jézus Krisztus is. Magához ölel bennünket, értünk jön, az ölébe lesz, és átvisz bennünket a halálon és a kárhozaton keresztül az örök életre és az üdvösségre. Ezért mondjuk mi keresztények, hogy egyetlen egy hívő embernek sem kell félnie a haláltól. Mert a halál percében nem a halál, hanem Krisztus fogjuk látni, aki majd eljön. Annyiszor prédikálták ezt a keresztjének, hogy nem kell félni a haláltól, hogy már azok is mondogatják, akik nem keresztjék. Valahogy olyan általánosság lett, hogy nem kell félni a haláltól, így biztatják is egymást, hit nélkül az ember, hogy nem kell félni a haláltól. Pedig ez hit nélkül nem igaz. Ez csak azokra igaz, akik a Krisztusi. Hát ha nem kell férni a haláltól, Krisztus miért fért a Getsemánei kertbe? Miért imádkozott úgy gyötrődve, hogy vércserpeket gyöngyözött? Azért, mert ő attól a kárkozattól félt. Annak a kárkozatnak a gyötrelmeit élte át, amelyet örökbe elvett. És mivel ő ezt elszenvedte, ezért nekünk ezt a kárkozatot nem kell elszenvedni. Ő magára vette mindazt a gyötrelmet, amit mi nem tudnánk elhordozni. De ő elhordozta. Felvetődik az a kérdés, hogy jó ez igaz, hogy Jézus meghaltak minden emberét, a Golgotai kereszten az életét adta értük. Na de Énok, Jézus előtt élt. Hát hogy van az, hogy Jézus az egyedül jut, és Jézus nélkül senki sem lehet kedves Istennek. Hogy van az, hogy Jézuson kívül nincs másban üdvösség? Akkor hogyan üdvözülhetett ez az Énok? Pedig igaz, valljuk a Bibliával együtt, hogy Jézuson kívül nincs másban üdvösség. Csak Jézus által üdvözülhetünk. Sokan ezt szégyellik és kirekesztőnek hallják. Pedig nem az. Muszáj, hogy elmagyarázom, mert olyan félreértés van emiatt a világban, hogy le akarják takarni azokat a felírásokat, amelyikben ez látszik, hogy Jézus Krisztus nélkül nincs más név által üdvösség. Valóban is. De egyrészt tudnunk kell, hogy Jézus meghalt a világ alapjainak letétele óta. Tehát az ő Golgotai kereszt halála az első embertől minden emberre kiterjed. Tehát Jézus megváltói munkájáról ezt írja a Biblia, hogy ő meghalt a világ alapjainak letétele óta. Tehát az ő Golgotai kereszt halálának az áldása Ádámtól fogva az egész emberiségre nézve kiterjed. Ez az első, amit tudunk. A másik. Nem azt mondja a Biblia, hogy aki nem ismerte Jézust és nem imádkozik hozzá, az nem üdvözülhet. Ez semmi nem mondja a Biblia. Mert Énok is üdvözült, Mózes is üdvözült, Ábrahám is üdvözült, persze van üdvözült, Illés próféta is üdvözült, és ők sem Jézus Krisztus után születtek, hanem sokkal előtt. Hanem azt mondja a Biblia, hogy Jézus Krisztus szerezte meg a számunkra az üdvösséget, és akinek Isten megadja az üdvösséget, azt Jézus Krisztusért adja meg. Nem azért, mert jó ember, nem azért, mert Mohamedben hisz, vagy valami másban, hanem egyedül Krisztusért adja meg. És még azoknak is megadja, akik valahol Afrikában élnek, és soha nem hallottak Jézus Krisztusról, azoknak is megadja, akik Kínában élnek, és soha nem hallottak Jézus Krisztusról, de az üdvösséget ők sem más által, egyedül csak Jézus Krisztus által nyerhetik el és kaphatják meg. Tehát Jézus Krisztusnak az érdeme, az ő váltság halála, az kiterjed azokra is, akik Krisztus előtt éltek, és azokra is, akik Krisztus után éltek. A római katolikus teológiában szokták azt mondani, hogy vannak áruhás keresztények. Olyanok, akik egy másik ruhában járnak, de mégis Jézus Krisztus által fognak üdvözülni. Sokkal nagyobb Isten kegyelme, mint amit mi el tudunk képzelni. És e kegyelem által lehet üdvösségünk mindjártunknak. Azt olvassuk az igében, hogy helyezzem a testvérek szívére a prédikáció végén, kit által ragadtatott el Énok, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mivel elragadta őt az Isten. Elragadtatása előtt azonban bizonyságot nyert arról, hogy Isten szemében kedves. Kedves testvérem, neked van-e ilyen bizonyságod, hogy Isten előtt kedves a te imádságod? Van-e bizonyságod arról, hogy te tényleg Istennel jársz? Bizonyságot nyertél-e afelől, hogy egyszer majd üdvösséged és örök életed lesz? Ha nincs ez a bizonyosságod, akkor még nem vagy az Isten gyermeke. Akkor ezt rendezni kell. Akkor jó lenne erről egy kicsit elbeszélgetni. És kérni kellene az élő Istent, hogy ajándékozza neked az üdvösségnek ezt a bizonyosságát. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei Atyánk, imádkozunk hozzád egy gyászoló családért, kérjük, hogy vigasztald meg őket a feltámadás és az örök élet reményével. Mutasd meg a számukra azt az országot, ahol te élsz, és ahova hazavársz bennünket. Könyörgünk hozzád, Urunk Istenünk, gyülekezetünkbe tegyeljél, azokért is, akik itt lehetnek most a templomban, és azokért is, akik otthon vagy a kórházi ágyon fekszenek. Könyörgünk azért, hogy gyógyítsd meg őket, akiket pedig haza akarsz hívni. Kérlek, készítsd fel a szívüket a vele való találkozásra. Imádkozunk hozzá, Urunk Istenünk, a hitoktatásért, gyülekezetünk gyermekeiért. Köszönjük neked, Urunk, hogy befejeződhetett az építkezésünk. Köszönjük, hogy közben megőriztél minden bajtól, minden balesettől. És kérjük, add, hogy ne csak a falak legyenek készen, ne csak a festésre agyomjon, hanem a mi szívünk is készen lehessen, és nekünk is, bennünk is felragyogjon a te világosságod. Köszönjük, Urunk, gyülekezetünk gyermekeink, akik most itt vannak, és kérjük, hogy munkálkodj bennünk, munkálkodj értjük a te nagy kegyelmed és nagy hatalmasságod szerint. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts is meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. életem az avatkozás lehetőségét, tudván, hogy a jókedvű azon hozott szereti az Isten. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te rejár, és adjon néked békességet.